Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet, a Jóisten áldjon meg mindannyiunkat. Isten igéjéből Máté evangéliuma 16. fejezetét nyissuk meg, és a 13. verstől szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetében a 13. verstől a 17. versig. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait, mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik Jézus, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig azonnal felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ez az evangéliumi történet, ahogy olvastuk is, Cézárea Filippi környékén történik és játszódik le, ahol egy nagyon fontos kérdést fogalmaz meg és állít a tanítványai elé Jézus. Szeretném röviden érinteni ennek az evangéliumi feljegyzésnek, illetve ennek a jézusi kérdésnek a hátterét. Az a város, ahol ez az esemény történik, Palesztina legészakibb részén van, Galilea fölött fekszik, közvetlenül a Hermon-hegy lábánál, és idáig érve Jézus már tulajdonképpen végigjárta a pogányoknak az útját, és innen már csak egy felé indulhatott Jeruzsálembe, és Jeruzsálembe se akármiért, hanem azért, hogy szembenézzen azzal, amiért idejött közzénk, az emberi család közzé, hogy vállalja a mi megváltásunkat. Ez a körülmény világítja meg tulajdonképpen azt, hogy Jézus miért érdeklődik a tanítványai között az iránt, hogy az emberek miképpen vélekednek ő felőle. Első kérdésével azt kutatja tanítványaitól, őt az embernek fiát, kinek mondják az emberek? Ezt a kérdést olyan körülmények között teszi fel, amikor félrevonul minden zajtól a tanítványaival egy csendes helyre, mert meg akar pihenni, és pihenten akar nekiindulni annak a nagy útnak, amelynek a végcélja a Golgota. És itt teszi föl, visszavonulva tanítványai között ezt a kérdést, kinek mondanak engem az emberek? Jézus kérdése közvetve arra irányul, hogy a tanítványai megvallhassák a belévetett hitüket. Jézus ugyan azt kérdezi, hogy az emberek miképpen vélekednek, de igazából a tanítványainak a hitére és a véleményére kíváncsi. Ezzel a közbevetett kérdéssel Jézus tulajdonképpen időt ad a tanítványainak arra, hogy miközben az embereknek a válaszát elmondják, aközben felkészüljenek lelkileg, és meg tudják fogalmazni, hogy na, én személy szerint hogyan is gondolkodok Jézusról. Ezzel a beszélgetéssel Jézus szerette volna felkészíteni őket arra, hogy a nem soká beteljesedő események közben ne veszítsék el a belévetett hitüket. Ugyanis Jézus akármikor beszélt az ő haláláról, a tanítványai mindig elfordították a beszélgetés irányát. Egyszerűen nem hitték el, hogy az ő mesterük, a szabadító meg kell, hogy haljon. Végig abban a hitben éltek, hogy beül majd Dávid királyi székébe és uralkodni fog, és megszabadítja Izraelt. Nem történhet ilyen meg, hogy ő meghal. Péter egyenesen neki is szegezte Jézusnak ezt a gondolatot. Nem történhet ez meg te veled. A közvélemény válaszainak az értékelése által szerette volna Jézus a tanítványainak a hitét megtisztítani a rájuk rakódott emberi torz tanításoktól. A hamis mesiás képtől szerette volna őket felszabadítani. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek természetesen nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézusról és a munkájáról. Azt akarták kifejezni ezzel, hogy egyesek olyannak tekintik Jézus, mint Keresztelő János. Mások olyannak, mint Illést. Mások szerint pedig Jeremiáshoz hasonló. És vannak olyanok, akik egynek a próféták közül valónak tartják. Olyat is olvashatunk az igébe, hogy amikor egyesek látták Jézus csodáit, akkor egyszerűen Dávid fiának nevezték őt. Egyértelműen megvallották azt a hitüket, hogy ő az a megígért, akinek be kell ülni Dávid királyi székébe. Bár sokan készek voltak elfogadni egy ilyen Istentől küldött prófétának, aki akár Dávid fia is, de mégse hittek benne úgy, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusok véleményét kérdezte. Őket kérdezte arról, hogy miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől. Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Jézus rá akarta kényszeríteni őket, hogy gondolják át a felőle való véleményüket. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni Isten fiának? A farizeusok egy ószövetségi profécia szavaival próbáltak kibújni Jézus kérdése elől, annak az éle elől. Ez a profécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást, és a válaszukkal azt akarták érzékeltetni Jézussal, hogy aki Dávid fia, annak tulajdonképpen királynak kell lenni. És akkor talán a tekintetükbe volt benne az, ahogy Jézusra néztek, hát te nem úgy nézel ki, mint egy király. És ezzel úgy csomagolva hozták Jézusnak a tudomására azt, hogy te nem lehetsz a Mesiás. Annak királynak kell lenni. Dávid fiának. Dávid királyi székébe kell, hogy üljön. Hát rólad mindenki tudja, hogy a názáreti ácsmester fia vagy. Ezzel közvetve egyértelműen kifejezték, hogy nem hiszünk abba, hogy te vagy a Mesiás. Ekkor azonban Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított nekik arra, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által. Jézus ugyanis azt mondja ezeknek az embereknek ezután, miképpen hívja őt Dávid lélekben urának? Ha Dávid urának hívja őt, akkor hogy lehet a fia? Mi módon lehet a fia? Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia sokkal több, mint egy egyszerű ember, még akkor is, hogyha egyébként király. Jézus kérdései mindig önvizsgálatra késztetik az embereket, kezdve az Édentől. Gondoljatok csak arra, hogy amikor az Édenbe is Isten azt kérdezi, Ádám, hol vagy? Talán azért kérdezett, mert nem tudta Isten, hogy hol van Ádám? Ő előle nem tudunk elrejtőzni, elbújni. Isten akkor is Ádámot akarta önvizsgálatra késztetni. Ádám, gondolj csak végig, hogy hol is vagy te most? Miért vagy ott? Hogy jutottál oda? Miért bujkálsz előlem? És amikor Jézus kérdez, akkor mindig önvizsgálatra késztet bennünket. Az ő kérdései mindig a lelkünk mélyéig hatolnak. Valamire rá akar döbbenteni mindig bennünket. Azok az emberek, akik látták és megtapasztalták Jézus csodáit, ők már készek voltak Dávid fiának tekinteni, ezért szinte egymás között kérdezgették, hogy vajon nem ezé Dávidnak ama fia? És a másiktól várták a megbizonyosító választ, hogy a másik erősítse meg, hogy de tényleg az, de egyik sem merte kimondani. Mindegyik csak kérdezte a másiktól, mert mindenki bizonytalan volt. Mások éppen ezzel a hittel viszont fel tudtak kiáltani, például egy vak ember, Bartimeus, aki azt mondta, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ő megvallotta nyíltan, ő nem kérdezte, hanem állította, és ezzel szólította meg Jézust. Vagy amikor Jeruzsálembe vonult be Jézus azon a bizonyos napon, akkor a tömeg kiáltotta előtte, hogy Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jő az Úr nevében. De ahogy már szóltam is erről az előző alkalommal délelőtt, ez a hitvallás azonban nagyon felszínes volt. Addig, míg sütkérezni lehetett Jézusnak a dicsőségében, addig készek voltak őt megvallani Dávid fiának, és Hozsannát kiáltani előtte, meg a ruhájukat leteríteni elé. De egy rövid idő eltelte után ugyanezek az emberek a feszizsmeget kiáltották. És ez egy szomorú tény. Ezek a vallomások még mindig csak az embernek szóltak ugyanis. Egy olyan embernek, akiről elfogadták, hogy az Úr nevébe jött hozzájuk, szolgál nekik, de nem azonosítják magával az Úrral. Az Úrtól jött, de nem maga az Úr. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban most már az Istent lássák. Ők csak az Istennek az emberét látták. Nem ismerték fel benne azt, aki Istenként felvette a mi emberi természetünket, és közzénk jött. Ahogy János fogalmaz, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Na, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak tulajdonképpen megvallani a saját hitüket Jézus előtt. És Jézus ezért kérdezte először mások véleményét, hogy időt adjon a tanítványainak arra, hogy készüljenek fel a saját hitbeli vallásukra. Miután Jézus kiértékelte és megbeszélte a tanítványaival az emberek véleményét, feltette nekik most már személyesen a kérdést. És most már az ő álláspontjukat tudakozta, és azt mondta, ti kinek mondotok engem? Ti az én tanítványaim kinek mondotok? Tanítványok között volt egy szószóló, Péter, aki a természetéből adódóan nem is várta meg, hogy a többiek véleményt nyilatkoztassanak, azonnal szólt. Ő volt mindig, aki először kimondta azt, ami benne volt. És Péter szokása szerint most is ezt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter hitvallása nem volt olyan magától értetődő természetes megnyilatkozás, hiszen az emberek csalódtak a várakozásaikban, és ez a csalódás a tanítványokra is kihatott. Ők is csalódtak. Ha Jézus életének az előző szakaszait figyeljük, akkor bizony azt látjuk, Jézusnak nagyon sokszor kellett helyre tenni a tanítványait. Nagyon sokszor kényszert kellett alkalmazni a tanítványaival szemben. Volt egy olyan eset, amikor Jézus 5000 embert megvendégelt, és akkor a nép ettől a csodától, hogy néhány hal és pár kenyér elég volt 5000 ember megvendégelésére, és itt csak a férfiak voltak 5000-en. Na, ettől az emberek úgy fellelkesedtek, hogy biztos, hogy ő a Mesiás. Ezért most őt Dávid trónjára kell tenni, még akkor is, ha ő nem akarja. A tanítványok ugyanis kezdték elhinteni, hogy Jézus túlságosan szerény. Egy kicsit határozottabban kell fellépni vele, és akkor elfoglalja Dávid trónját. És azt mondja az ige, Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy hajóra szálljanak. És amikor a tanítványokat végre hajóra tudta tenni, a tömeget elbocsátotta. Ezért mondom azt, hogy nem volt törvényszerű, hogy Péterből ez a vallomás jött ki. Az emberek úgy gondolták, hogy ha Jézus lenne a Mesiás, akkor keresztelő Jánosnak se kellett volna börtönbe kerülni. És nem kellett volna olyan csúfos halállal meghalni. Az embereknek a hite tehát kezdett meginogni Jézusban, mint Mesiásba, és még a tanítványoknak a hite is. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, ezt úgy idézőjelbe kell tenni, hogy hitét, de ez még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. Ugyanis a neveltetésüknek a körülménye is meghatározzák az embernek a gondolkodását. A tanítványok azon a tanításon nőttek föl, hogy amikor majd a Mesiás eljön, az király lesz. És ettől egyszerűen nem bírtak szabadulni ettől az eszmétől, és ettől a gondolattól. Ez a Mesiás kép annyira beleivódott a gondolkodásukba, hogy amikor Jézus a mennybe indult el, hogy elragadtatik a tanítványai közül, már majdnem kezd felemelkedni, és akkor Péter még akkor is rákérdez, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még az utolsó pillanatban is ezt kérdezi Jézustól. Ennyire beléjük volt ivódva ez a hamis mesiás kép, és Jézus ezt szerette volna kitörölni belőlük. Erre szánta ezt a csendes együttlétet a tanítványaival, hogy valamilyen szinten próbálja helyrehozni azt, amit ezek az emberek magukba szívtak, az anyatejtől kezdve. Jézus válasza még jobban megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű a Jézus mesiási küldetése. Erre utalnak Jézusnak azok a szavai, amit Péterhez intéz, hogy nem test és vér jelentette ezt meg neked, Péter, hanem az én mennyei atyám. Viszont Jézusnak ez a kijelentése azt is jelenti, és úgy is mondhatnánk, hogy Péter ebben a pillanatban a Szentlélektől indítatva szólt. Péter ebben a pillanatban fogékony volt a Szentlélek általi kinyilatkoztatásra. A Szentlélek eszköze lehetett ebben a pillanatban. Mert Péter ugye volt másfajta állapotban is, amikor Jézus például azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert akkor éppen Sátán eszköze volt Jézus felé. Most azonban a Szentlélek eszköze volt. Rajta keresztül nyilatkoztatta ki Isten a Jézusról szóló bizonyságtétel lényegét. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében mond el, senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. És Péter ezt tette. Ez viszont azt jelenti, hogy ekkor ő nyitott volt teljesen a Szentlélek vezetésére, késztetésére. Testvéreim, most, amikor az emberi történelemnek a végéhez közeledünk, újra rendkívüli jelentőséggel bír előttünk, felénk Jézusnak ez a kérdése. Ti kinek mondotok engem? Ő, aki mindent megtett értünk, szeretné tudni, hogy vajon mi kinek tekintjük őt. Milyen helyre állítjuk őt az életünkben? És ezt nem a szánkkal kell kimondani. A szánkkal mi emberek sokszor olyan szép vallomásokat tudunk tenni. De az életünk egészen más mutat. Isten azt szeretné, hogy az életünk mindennél hangosabban hirdesse. És talán semmi más. Nem kell semmit megfogalmaznunk. Egyszerűen az életünk bizonyítsa azt, Isten és emberek előtt, hogy Jézust mi hova állítjuk az életünkben. Milyen helyet szánunk Jézusnak? Általában minden embernek megvan az elképzelése Jézusról. De ezek az elképzelések nagyon különbözőek egymástól. Legáltalánosabban elfogadott tény, vélemény Jézusról ma az emberek között az, hogy ez a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban létező történelmi személyiség volt. Ezt fogadják el legáltalánosabban. Még azt is elfogadják, hogy Jézus egy rendkívüli személyiség volt a történelemben. Egy nagy tekintélyű tanító, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását és a társadalmi életét. Elfogadják ezt. A mesiással hitben foglalkozó embereknek a tábora is megoszlott. És egyáltalán nem az jellemző, hogy egységes lenne a Jézusról alkotott kép. Noha mindannyian elfogadjuk Jézust személyes megváltónak. Az egyik tábornak, akik a mesiásban hisznek, nekik még meg se jelent. Még ma is az eljövetelét, a születését várják. Másoknak megszületett már ugyan a mesiás, éppen ezért túlságosan arra koncentrálnak erre a gyermek Jézuskára. És az ő vallásos gondolkodásuk és a Jézussal való kapcsolatuk abból áll, hogy ilyen nagy ünnepek alkalmával, mint karácsony, amikor Jézus születésére emlékezik a keresztény világ, akkor úgy elmennek a templomba, tiszteletüket teszik, úgymond a gyermek Jézuska emlékére, egy olyan személy emlékére, aki az ő tudatukba csak egy kisgyerek, akit babusgatni lehet, kedveskedni lehet. Talán még egy szép karácsonyfát is lehet akkor állítani, és olyan meghitté lehet varázsolni a család otthonát egy rövid időre. No, nekik ennyit jelent Jézus. Vannak olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. A mi ellenségünk azonban még ezen a területen is zavart tud támasztani, a hitünkben és a gondolkodásunkban. Mint ahogy a tanítványok esetében is megtörtént ez. Nekünk, testvéreim, nem a világ megváltóját kell látni Jézusban, hanem az én személyes megváltómat. Óriási különbség van a kettő között. Amíg én nem tudom a saját személyes megváltómat látni Jézusban, addig Jézus nem sokat jelent az én számomra. Addig még nem döbbentem rá arra, hogy én bűnös vagyok. A világnak igen szüksége van megváltóra, talán valahol én is benne, de még nem konkrétizálódik az a pont az életemben, ahol, amiért nekem van szükség Jézusra, mint megváltóra. Ma is úgy van ez, mint annak idején, ahogy János apostol fogalmazza meg az evangéliumban, hogy az igazi világosság Jézusban eljött a világba, aminek az volt a küldetése, hogy megvilágosítson minden embert. Azt mondja János, hogy a világban volt, és ez a világ általa lett. Abba a világba jött, amit ő teremtett, hiszen minden ő általa lett. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett, mondja az apostol. Ebbe a világba jött, az övéi közé jött. De az övéi nem fogadták be őt. Nem is ismerték fel. És ez egy szörnyű valóság. Az igének ez az üzenete egy önvizsgálatra kell, hogy késztessen. Mi felismerjük, amikor Jézus jön. Amikor odaáll elém. Amikor úgy találkozok szembe Jézussal, mint ahogy Pál a damaszkuszi úton. És itt most nem a fizikai körülményeket értem alatta, hogy egy nagy fényesség támad körülöttem, hanem amikor a lelkemet megszólítja Jézus. Amikor érzem, hogy Jézus előttem áll és zörget, és be akar lépni az életembe. Na akkor felismerem-e őt, és ajtót nyitok-e neki, beengedem-e őt a szívembe. Ez nagyon fontos, testvéreim. Jézus bennünket is kérdez, és bennünket is nem csak általánosságban kérdez, hanem személy szerint és közvetlenül szeretné feltenni nekünk a kérdését. Jézus kérdése ma mindannyiunkhoz az, te kinek mondasz engem? Most mi is valaminek a végéhez közeledünk. Ahogy annak idején a tanítványok is valaminek a végéhez közeledtek. Közeledtek a Golgotához. Közeledtek a Jézustól való elszakadáshoz. És Jézus ezért teszi fel nekik a kérdést. Meg kellett volna, hogy erősödjenek a Jézusban való hitükben. És ezért Jézus kérdése egy kicsit ilyen célirányos volt. És testvéreim, hadd vessem föl. Most is még egy alkalom van, amikor együtt leszünk. Ennek a témasorozatnak a végére jutunk, aminek az volt a címe, Együtt élni Jézussal. Mielőtt befejeznénk ezt a sorozatot, mindannyiunkat szeretne megszólítani Jézus személy szerint. Te kinek mondasz engem? Sokféle gondolattal foglalkoztunk ez alatt. Végig beszéltük azt, hogy miképpen zörget és kopogtat Jézus a szívünk ajtajánál. Beszéltünk arról, hogy Jézus mindannyiunkat hív magához, és szeretne nyugalmat, lelki békességet és boldogságot adni nekünk. Beszéltünk arról, hogy amikor Jézus befogadjuk, akkor ő újjászül bennünket, egy új teremtéssé tesz bennünket, egy új életet kezdhetünk benne. Az üdvbizonyosság tudatával ruház fel bennünket Jézus. Beszéltünk arról is, hogy Jézus bizodalmat ad nekünk ahhoz, hogy az Isten ítéletében megállhassunk. Ne kelljen félni és rettegni attól, hogy jaj, mi lesz akkor, amikor majd számadás következik. Hiszen ha Jézust elfogadom személyes megváltómnak, akkor én Jézusban úgy állhatok az ítéletben, mintha soha semmilyen bűnt nem követtem volna el. Beszéltünk arról, hogy de a szeretetem kifejezéseként Istennek elvárása van tőlünk, ahogy egy szülőnek a gyermekétől is. Hogyan fejezzük ki a mi szeretetünket? Ezekről is beszéltünk. És most azt a kérdést szegezi nekünk Jézus. Te személy szerint kinek mondasz engem? És mindannyian a lelkünk mélyén fogalmazzuk meg a válaszunkat. Kinek tekintjük az életünkben Jézust? Ki ő a mi számunkra? Mi is úgy beszélünk, mint a Jézus korabeli emberek, amit a tanítványok tolmácsoltak Jézus felé? Hát uram, az egyik ember ezt mond, a másik azt mond, a harmadik megint más mond, csak éppen a lényeget nem mondja. Nem mondja azt, amit Péter fogalmazott meg a Szentlélek késztetésére. Engedjük-e azt most, hogy a lelkünk mélyén a Szentlélek fogalmazza meg bennünk, ki nekünk Jézus? Hogy a gondolatunkat, az érzéseinket teljesen átadjuk az ő befolyásának. Zárjunk ki mindent, ami eddig visszatartott, és merjük felvállalni azt, hogy a Szentlélek fogalmazza meg bennünk, hogy kicsoda nekem Jézus. Minek tekintem én az életemben? És hogyha engedtem a Szentlélek késztetésének, akkor engedjek tovább is. Mert azok az Istennek fiai, akiket a Szentlélek vezet. A vezetés, testvéreim, azt jelenti, hogy egyik lépést teszem a másik után. Ha csak egyetlen lépést teszek, az nem vezetés. Az csak esetleg kimozdítás ebből a helyről egy másik pontra. A vezetés az folyamatos lépéseket jelent. Egyiket kell tennem a másik után. Az egyik este arról tanultunk, hogy amikor az üdvözítő kegyelem megjelenik nekünk, akkor az egy leckét akar megtanítani. Ha mi azt valljuk, hogy nekünk megjelent az üdvözítő kegyelem, akkor engedjük, hogy tanítson arra, hogy tagadjuk meg a világi kívánságokat és a hitetlenségünket. Éljünk mértékletesen, igazán, szentül, és most ebben a jelen való világba. Ne halogassuk holnapra, meg holnap utánra, meg majd egy év múlva. Tehát ne a jövőbe helyezzük azt, hogy én mikor engedek a Szentlélek késztetésének, hanem ma. Ma engedjem azt, hogy a lélek megfogalmazza bennem, kicsoda nekem Jézus. De nem elég az sem, testvéreim, ha az ajkainkkal megvalljuk Jézust személyes megváltónknak, mert bár hihetjük, hogy nem adatott más név az ég alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, de mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni, nem elég Krisztusba vetett hitünkről vallást tenni mások előtt, nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet névsorába valahol fel van írva. Bármit valljunk is ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel Krisztusról. Mert a cselekedeteink mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján állunk meg. Hogy megmaradtunk-e Jézus mellett, ragaszkodtunk-e hozzá, beengedtük-e őt az életünkbe, valóban személyes megváltónknak tekintettük-e őt, na ezek a cselekedetek fognak az ítéletben dönteni felőlünk. Jézus azt kérdezi tehát ma, te kinek mondasz engem a szívedben? Talán sokan válaszolnának erre a kérdésre úgy, ahogy egykor a Jézust felkereső gazdag ifjú tette. Jó mester, mert mi meg a tanítványaid vagyunk. Nagyon sokszor hallom az emberek szájából ezt a megfogalmazást. Édes jó Istenem, drága jó Jézusom, ha most itt lenne közöttünk Jézus, és valamelyikünknek az ajkát elhagyná egy ilyen jézusi megszólítás, akkor lehet, hogy Jézus most is ugyanazt tenné, mint annak idején a gazdag ifjúnál. Azt kérdezte Jézus, miért mondasz engem jónak? Mi váltotta ki belőled azt, hogy engem jónak mondjál? Hát kicsoda jó? Ki tekinthető jónak egyedül? Az Isten? Vagyis azt kérdezi a gazdag ifjútól Jézus, te tényleg az Istent látod bennem? Te tényleg felismerted, hogy én vagyok az Istened? A megváltód, az Isten fia? Valóban ezt akarod kifejezni? Az emberek, amikor azt mondják, édes jó Istenem, vagy drága jó Jézusom, akkor ez csak egy olyan szlogen, egy olyan szólás, mondás. Nem a szívből fakad mindig. Egyszerűen fölvesznek bizonyos beszédformákat, kifejezésmódokat, olyan szavakat, amik szinte ott lüktetnek a mindennapi beszédben. De nem a szív vallomása ez. Jézus azt akarja, hogy a szívből fakadjanak ezek a vallomások. És amikor Jézust valóban úgy szólítjuk meg, hogy ő a jó mesterem nekem, akkor ebben fogalmazódjon meg, hogy én ő benne az én Istenemet látom. Talán mi is öleljük át a hitünk karjával, mint ahogy tette Péter vagy Tamás, és valljuk meg azt, én Uram és én Istenem. Ha már megtapasztaltad azt, hogy Jézus valóban jó hozzád, akkor az ő jósága vajon mit váltott ki belőled? Mire késztetett téged? Mert ha valóban a szívedből fakadóan azt mondod, hogy ő a jó mester, akkor mi volt az a jó, ami téged erre késztetett? El tudod-e szívből jövően mondani, hogy Uram, mindenem, amin van, és minden, ami vagyok, az a tied? Mert nagyon sokszor, amikor Krisztus követői használják ezt a kifejezést, akkor egyszerűen csak arra gondolnak, hát Jézus még csupa jót tett ő velük. De kérjen csak Jézus valami olyat, ami nem egyezik meg az ő gondolkodásukkal, az ő életvitelükkel, vagy az elképzelésükkel, abban a pillanatban megváltozik a jó kifejezés. Már mást mondanak. Amikor Krisztus követői jól használják fel azokat az ajándékokat, amiket a Szentlélek ad nekik, akkor ezzel tulajdonképpen kincset gyűjtenek a mennyben. És ezt a kincset Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor fogják megkapni Jézustól. Jézus egy alkalommal elmond egy példabeszédszerű gondolatsort az ő dicsőséges visszajöveteléről. Elmondja azt, hogy ketté fogja választani az embereket, amikor ez megtörténik. És az egyiknek azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Kedves barátom, testvérem, gyűjtöttél-e kincset a mennyben, Jézusnál? Olyan kincset, amit ő raktároz el a te számodra. Olyan kincset, amit az ő dicsőséges visszajövetelekor akar neked odaadni. Kamatjaival együtt. Mert ez a kincs, amit Jézus hoz és ad, mekkora értéket halmoztál fel Jézusnál? Ma az emberek a bankokba hordják a pénzüket, kamatoztatják, de nem igazán szaporodik, meg kell mondjam. Olyanok a kamatok, és olyan az infláció, és egyéb más, nem igazán szaporodik. Mégis ott tartják a pénzüket. Mi hol tartjuk az értékünket? Jézus azt mondja egy alkalommal, ahol a te kincsed, ott van a szíved is. Ahol én halmozom az értékeimet, a kincseimet, oda húz a szívem. Ha ebben a világban akarom megnyerni a dolgokat, és itt halmozom fel az értékeimet, akkor biztos, hogy itt is van a szívem. De akkor nem tudok Jézus felé fordulni. Jézus azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val. Mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Egyetlen kincs van, ami nem fog elmúlni. És ezt a kincset egyedül Jézusnál helyezhetjük el. És ott úgy kamatozik, ahol igazán érdemes befektetni. A Krisztusról szóló vallomásunk a mi esetünkben is olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk, ha nem, de hirdetünk a környezetünk között és felé. Ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, hanem esetenként még a tagadása is. Mert a cselekedeteimmel azt is kifejezhetem, hogy én nem követem Jézust. Én nem fogadtam őt el. Én nem tekintem őt jó mesternek. Nem tekintem a megváltómnak. Nem tekintem az én Istenemnek. Lehet, hogy beszélek róla, de a cselekedeteim pont az ellenkezőt hirdethetik és mondhatják ki. A mi vallástételünk, testvéreim, hirdesse azt, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk. A személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. Olyan megváltónak, akiről tudjuk, hogy az én bűnömért vállalta a Golgota áldozatát. Ha úgy tekintek Jézusra, hogy ő nem az egész világ bűnéért halt meg, hanem csak az enyémért, akkor döbbenek rá, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, mennyire fontos az én számomra, milyen nagy szeretettel fordult ő felém. János apostol azt mondja az egyik levelében, akiben megvan ez a reménység ő iránta, az az ember megtisztítja magát. Az az ember igyekszik a Jézusi életet élni. A szívünkben levő reménység, testvéreim, késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Tegyünk meg mindent, hogy vizsgáljuk önmagunkat, vagy kérjük a Szentlélek segítségét, ahogy Dávid is megtette ezt a 139. Zsoltárban. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet, és lásd meg, hogy mi van bennem, és utána meg vezérelj a te utadon. Nem azért, mert minthogyha az Isten nem tudná, és nekem kell felszólítani az Istent, hanem itt is arról van szó, hogy Uram, azért vizsgálj, hogy utána mondd meg nekem, milyen is vagyok, milyen az én életem, mert én magamtól nem tudom olyan tisztán látni, mint ahogy te látod azt. Ezt az önvizsgálatot kérjük Jézustól, és amikor ő megmutat valamit az életünkbe, akkor legyünk készek azt elhagyni. Legyünk készek kimondani azt a döntést, hogy Uram, a te kegyelmeddel és segítségeddel én ettől el akarok szakadni. Én nem akarom ezt az életet folytatni. Én neked szeretném átadni a szívemet, az egész életemet. Ha Jézus bennünket is megkérdezne, mint egykor a tanítványait, akkor mindenek előtt tudjon választ adni az életünk, a vele való közösségünk. Hirdesse mindennél hangosabban az, amit Pál apostol fogalmazott meg a Galácia beliekhez írott levélben. Élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És azt az életet, amit e testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha Jézus most azt kérdezi, testvérem, te kinek mondasz, akkor a szívedből jöjjön föl az a vágy, amit a Szentlélek hoz elő belőled. Engedd meg ezt, és mondd ki Isten felé, nem hangosan, mert nem nekünk van arra szükség, hanem az Isten előtt neked van szükséged arra, hogy mondd ki előtte, te kinek tartod őt, kinek tekinted, hova engeded be az életedbe. Segítsen az Úr, hogy a Szentlélek által tudjuk megfogalmazni ezt a válaszunkat. Amen. Amen.